Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a jelenések könyvének 21. részéből, az első 7 versből, a kihelyezett Bibliákban az 1341. oldalon található jelenések könyve 21. rész.
És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta. Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt. Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem. Megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.
Isten tegye áldotta az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de be is tudjuk fogadni, és az szerint is tudjunk élni, értek, azért imádkozzunk. Urunk, nagyon köszönjük a vasárnapot, a te napodat, a hála napját, amikor olyan jó felkelni, felébredni, és hálát adni neked, hálát adni a napfényért, a világosságért, azért, hogy élhetünk, hogy fel tudtunk kelni. Most hálát adhatunk azért, hogy el tudtunk jönni a te házadba, hálát adni a testvéri közösségért, hálát adni a te kegyelmedért. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor nem a hála tölti be a szívünket. Bocsáss meg, hogy el tudunk merülni a reménytelenségben. Csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Köszönjük a vasárnapot, hogy újra meg újra meg kell állnunk és rád néznünk, téged hallgatnunk és meghallanunk. Ezért a csodáért könyörgünk, Urunk, mert nem természetes, hogy te megszólalsz. Nem alkalmas az emberi szó arra, hogy kifejezze a te nagyságodat, a te hatalmadat, mi elmagyarázza a te igéd mélységét, de te megteheted, hiszen így tartottad jónak, hogy mégis a szavak által értsünk és halljunk meg téged. A csodáért könyörgünk, hogy megszólalsz ma is, mi meghalljuk a te szavadat. A csodáért, hogy a szívünkbe fogadunk, hogy elmenvén is úgy igyekszünk élni, ahogy méltó hozzád, hogy a te kedvedre legyünk. Kérünk, Urunk, a te jelenléteddel áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Jelenések könyvének 21. részénél maradjon nyitva az igénk a 1341. oldalon, és ehhez az igéhez szeretnék felolvasni néhány igeverset a zsidókhoz írt levél 10. részéből. Ne veszítsétek el tehát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Foglaljuk el helyünket. Az első nap reggelén elhatározta az ember, hogy szabad lesz és jó, szép és boldog. Már nem Isten képmása, hanem ember. És mert valamiben hinnie kellett, hitt a szabadságban és a szerencsében, a bőrzében és a haladásban, tervszerűségben és saját biztonságában. Aztán biztonsága érdekében megtöltötte lába alatt a földet rakétákkal és atombombákkal. A végső idők második napján elpusztultak a halak az ipari szennyvizektől, és a madarak a vegyipar mérgező porától, amit a hernyóknak szántak. A mezei nyulak is az utakon hagyott ólomfelhőkben, az ölebek a kolbász szép piros színétől, a heringek a tenger színén úszó olajtól, és az óceánok mélyén levő szemétrakásoktól, mert a szemét radioaktív volt. A harmadik napon kiszáradtak a füvek a mezőkön, a lombok a fákon, a mohák a sziklákon és a virágok a kertekben, mert az ember maga irányította az időjárást, és pontos tervek szerint osztotta el az esőket. Csupán egy kis hibát követett el az, aki kiszámította az eső elosztását, amikor végre megtalálták a hibát, már a szép rajna kiszáradt medrében feküdtek a hajók. A negyedik napon a 4 milliárd emberből 3 milliárd elpusztult. Egyesek olyan betegségekben, amelyeket az ember maga tenyésztett ki, mert nyitva felejtették a tartályokat, amelyek a következő háborúra készen állottak. És az orvosságok sem segítettek, mert ezeket túl sokat használták már az arckrémekben és a disznóvészekben. Mások az éhségtől haltak meg, mert a gabonaraktárak kulcsait eldugták előlük. És káromolták az Istent, mert nem tette boldoggá őket. Persze, mindenről Isten tehet. Az ötödik napon az utolsó emberek megnyomták a piros gombot, mert támadástól tartottak. Tűz borította el a földgolyót, égtek a hegyek, elgőzölögtek a tengerek, és a városok betoncsontvázai füstölögve feketén meredtek az égre. És az égből látták az angyalok, hogyan válik a kék bolygó vörössé, majd piszkos barnává, végül hamus szürkévé. És énekük elhallgatott 10 percre. A hatodik napon kialudt a fény. Por és hamu borította a napot, a holdat és a csillagokat. És az utolsó svábbogár, amely egy atombunkerben mindezt túlélte, elpusztult a kibírhatatlan melegtől. A hetedik napon nyugalom lett. Végre. A föld puszta és üres volt, és kiégett réseiből és hasadékaiból sötétség áradt, és az ember lelke holt kísértetként kóborolt a káosz felett. Jörg Zing verséből idéztem ezt a pár strófát, és aztán akár egy ilyen klímavédelmi gyűlésen is elmondhatta volna egy lelkes aktivista. Elég sötét képet fest a jövőről, de azt hiszem, hogy elég bekapcsolnunk csak a tévét vagy a rádiót, és hasonló képekkel találkozunk. Mára nincs már meg az az optimista hangulat, ami talán az elmúlt század elején még megvolt, mikor hittek abban az emberek, hogyha összefogunk, hogyha az ember lemond önző, önös érdekeiről, ha a nemzetek megbékélnek egymással, akkor a világ töretlenül fejlődik tovább. Ilyen gyűléseket tartottak, ezen álmodoztak, ebben reménykedtek. Aztán jött a világháború, és jött még egy. Aztán nemzetek háborúi, természeti katasztrófák, virágméretű népvándorlások, és még hosszan sorolhatnánk mindazt, ami kijózanította az embert, és elvette minden reményünket. Lemondóan süllyedünk bele a közömbösségbe, és élünk tovább, ahogy lehet. És igyekszünk megtenni minden tőlünk telhetőt, aztán igazán arra gondolunk, hogy ugyan nem az én akaratomon fog megváltozni a világ sorsa. Nem azon múlik, hogy nejlonzacskóba teszem-e a banánt, vagy nem. Nincs remény. Ilyen sötét képekkel találkozunk naponta, ezt éljük át, ebben élünk, és ebbe a sötét jövő képünkbe világít bele a mai igénk, és azt kiabálja, hogy igenis van reménység. Igenis van reménység. És az elmúlt időkben az Isten országáról, az ő uralmáról hallhattunk ige hirdetéseket, az Isten országáról, ami már eljött, de még nem tudjuk megélni annak teljességét. A mai igénk a Jelenések könyvéből azt mutatja meg, hogy milyen az, amikor mindenben és mindenhol az Isten uralma érvényesül. Én ebből két dolgot szeretnék most kiemelni, ami reménységet jelenthet számunkra már itt, ezen a földön is, ezekben a napokban. Az egyik az, hogy ezekben az igékben egy új társadalom képe jelenik meg. A második pedig az, hogy az Istennel egészen más kapcsolatban lehetünk. János látomásában ezt látja, a 21. rész első két versében ezt hallhattuk, aki előtt nyitva van, követheti velem együtt. Láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé, és a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony. Egy város képe jelenik meg. Azt hiszem, hogy talán ez meglepő számunkra, mert amikor a mennyországra gondolunk, akkor nem egy várost képzelünk magunk elé. Sokkal inkább ilyen hófehér felhőket, amin mi is hófehér ruhában majd lóbázzuk a lábunkat, és már örömmel éneklünk, majd esetleg valakinél hárfa is van, vagy valamilyen gyönyörű tájat képzelünk el, ami ragyogó, tiszta, gyönyörű színekkel, virágokkal, de semmiképpen nem egy várost. Hát, ha egy városra gondolunk, gondoljunk is egy városra, mondjuk hozzánk itt van egy egészen közel egy nagyváros, Budapest, Szentendrén, ugye minden rendben van, azért ne erre a városra gondoljunk, hanem mondjuk gondoljunk Budapestre, vagy aki volt még nagyobb városban, már bejutni Budapestre már az is nehéz. Idegölő dugók, szemét az utcákon, szennyezett levegő, rossz közbiztonság, állandóan tömeg van és zaj, nagyon könnyen el is tévedünk Budapesten. Semmiképpen nem ez jutna eszünkbe, mikor a mennyországra gondolunk. Nem így képzeljük el. Mégis az igét, mikor olvassuk, akkor azt látjuk, hogy a mennyei Jeruzsálem, az új Jeruzsálem, egy város képe jelenik meg, ami alászáll a mennyből, felékesítve, gyönyörűen. Hadd olvassak még néhány verset, amit most nem olvastunk fel, de csak egyet kell lapoznunk, és egy egész hosszú leírás van róla, ebből szeretnék néhány verset olvasni. A 21. rész 10. versétől, aki előtt a Biblia van, követheti velem együtt. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt alá, telve Isten dicsőségével. Ragyogása hasonló volt a legértékesebb drágakőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy volt és magas, 12 kapuja volt, előttük 12 angyal és a kapukra nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. És a 21. verstől folytatom. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úristen és a bárány annak a temploma. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Egy egészen más képet látunk a városról, egy csodálatos, ragyogó várost, amiben egy újfajta közösség jelenik meg, egy újfajta társadalom, az Isten királysága, az ő uralma, ami gyönyörű, tiszta és világos, ami nagyon értékes, sorolja azt, amit kihagytam, az, hogy sorolja, hogy micsoda drága kövekből épülnek fel az utcák, a kapuk. Nagyon értékes. Egy olyan hely, ahol biztonság van. A kapukat nem kell bezárni. Mindig nyitva állnak a kapuk. A népek békességben élnek egymással, és a dicsőségüket az Isten elé viszik. A gazdagságukat az Istennek ajánlják, és nem egymást ölik érte. egészen más kép ez, mint amit megélünk mi itt a Földön. De nem pusztán azért írja le János ezeket a képeket, hogy sóvárogva várjuk majd a beteljesülést, miközben utálkozunk a jelen valóságon, hogy micsoda népek vesznek minket körül, akik nem értenek meg bennünket, hanem arra hív, hogy már itt indítson minket cselekvésre ez a mennyei kép. Igenis, meg kellene szólalnunk társadalmi kérdésekben. Nekünk, keresztényeknek van üzenetünk, van reménységünk, hogy a társadalmi igazságtalanságok ellen is meg tudjunk szólalni. Vagy olyan nehéz kérdésekben, mikor két nép nem tud egymással hangot találni. Nagyon jó példa erre éppen ezen a hétvégén van a Magyar Cigány Missziós Találkozó Debrecenben. Gyönyörű képeket láttam róla, egészen megmelegszik az ember szíve, hogy mikor 1500 ember a debreceni református nagytemplomban Istent dicsérik, cigányok és magyarok, akik azért szolgálnak, azért imádkoznak, azon dolgoznak, hogy egységbe, békességbe tudjunk élni egymással. És az Isten dicsérik és magasztalják, talán épp ebben az órában is ott a debreceni nagytemplomban. Felemelő élmény, mert nincs más út a népek megbékélésére. És hadd mondjak egy másik példát. Ruandában néhány évtizeddel ezelőtt a tuszik és a hutuk véres háborút vívtak egymással. Rengeteg ember halt meg, falvakat írtottak ki kölcsönösen. És aztán, mikor eljött külső beavatkozás hatására is a béke, a tárgyalásokon nagyon sok fontos javaslat született. Volt, aki azt javasolta, hogy a háborús bűnösöket bíróság elé kell állítani, és súlyosan meg kell büntetni őket. És azt is javasolták, hogy ezután a háborús helyzet után szükség volna, hogy ezeket az embereket ellássák azokkal az eszközökkel, amik az élethez szükségesek, hogy vegyünk neki edényeket, hogy szereljük fel a háztartásukat. És aztán egy lelkész felszólalt, és azt kérdezte, hogy vajon a háború előtt nem volt-e meg ezeknek az embereknek mindenük? Nem voltak-e meg ezek az edények, az életükhöz szükséges eszközök? Mégis kitört a háború. És vajon a bírósági ítéletek le fogják csillapítani az öldöklő indulatokat, vagy éppen újra felszítják azokat? Csak Krisztusban tudnak megbékélni egymással ezek a népek. Nincs más esély. És ha belegondolunk, hogy egy ilyen nemzetközi tárgyaláson egy lelkész ezekkel jön elő, hát politikailag teljesen nem korrekt ez a beszéd. Hogy lehet ilyen naívan? Hogy lehet ennyire fafejűen újra meg újra előhozni a Krisztust? Ebben a lelkészben a reménység volt ott. Igen, van reménység, de csak Krisztusban. Ami emberi próbálkozásaink semmit nem érnek. És mi tudjuk, hogy ez a valóság. Mert ezt látjuk itt az igében is, hogy egészen más társadalom képe, reménye ragyog fel az új Jeruzsálemben. És szűkíthetjük a kört, és nem kell nekünk csak ilyen világméretekben gondolkodni, meg tuszik, meg hutuk összebékítésén, mert úgy jelenik meg előttünk az új Jeruzsálem, mint a vőlegénye számára felékesített menyasszony. Ismerős jól a kép. Az egyház, mint Krisztus menyasszonya, így készít minket Isten arra a napra. Erre hív minket a mennyei Jeruzsálem kép, hogy az egyházban éljük meg ezt az újfajta társadalmat. Mert mutogathatunk kifelé, hogy ó, hát azokkal nem lehet békességben élni, de mi itt tudunk-e békességben élni egymással? Átéljük-e ezeket a csodákat, amiket olvastunk itt a jeruzsálemi képről, hogy itt biztonság van. Biztonságban vagyok, mert nem élnek vissza a gyengeségemmel, az őszinteségemmel. Hogy jöhetek akárhonnan, akármilyen népből, akármilyen társadalmi helyzetből, mindegy, hogy mennyi pénz van a bankszámlámon. Jöhetek akármilyen végzettséggel is vagyok, lehetek orvos, vagy mérnök, vagy utcaseprő, mindegy, mert itt testvérekkel találkozom. Meg tudjuk-e élni ezt az újfajta közösséget? Persze sokan mondják, hogy tudok én otthon is imádkozni, meg igét olvasni, hát most már az ige hirdetéseket is meg tudom hallgatni otthon, ami igaz is, és fontos is. Otthon is kell imádkozni, otthon is kell igét olvasni, igét hallgatni. De itt együtt vagyunk. Micsoda erő van ebben, mennyi reménység, hogy mi itt együtt vagyunk az Isten népe. A Krisztus menyasszonya, egy újfajta nép, az ő népe, akik őhozzá tartoznak. És ebből következik egy másik nagyon csodálatos üzenet, hogy az Istennel egészen más kapcsolatban élhetünk. Hallhattuk erről az ige hirdetéseket, hogy Isten országa már itt jelen való ebben a mai világban. Ő itt is uralkodik. Mégis olyan sokszor azt éljük át, hogy az Isten távol van tőlünk, hogy elhagyott, hogy megfeledkezett rólunk. Éppen ezen a héten olvastuk Ézsaiás próféta könyvét, és nagyon sokszor visszajön ez az ige, hogy az Isten népe ezt mondja, hogy elhagyott engem az Úr, elfeledkezett az ő népéről. Különösen olyankor jön ez elénk, ezek a gondolatok, hogy olyankor vannak bennünk, amikor nagyon nehéz napokat élünk át. A gyász napjaiban, amikor fájdalmakat élünk át, amikor sírunk, amikor egyedül érezzük magunkat. Felkiáltunk, hogy hol vagy, Uram? És tudjuk, hogy ezek a dolgok mind a bűn miatt vannak a világon. Hát az ember hátat fordított az Istennek. Azért van bűn. Azért van halál, azért van fájdalom. Azért van szenvedés, igazságtalanság. Azért van ez a hiába valóság érzése. Mert az ember hátat fordított az Istennek. És azóta is elválasztanak minket Istentől. Ráadásul nem is látjuk őt. És sokszor nem is halljuk a hangját. De a világ meg csábít és kihabál nekünk, és okoskodik. És mi kétségbe esetten keressük, hogy hol van a boldogság. Halljátok meg hát azért, és olvassátok velem együtt a 21. rész 3. versétől. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Isten elvesz az útból minden akadályt, mert kezdettől fogva ez volt az ő legnagyobb vágya, hogy az emberrel legyen. A szent sátor képe jelenik meg, már azt látjuk, hogy ott Mózesnél és a tábor közepére építik a sátrat, hogy itt van Isten velünk, és a templom képe ugyanezt szimbolizálja, és Jézus eljön, és azt mondja, hogy az Isten velünk van. Az Isten legfőbb vágya kezdettől fogva, hogy velünk legyen, és ezért minden akadályt eltávolít az útból, hogy mellettünk lehessen. Óriási árat fizetett ezért. 22. rész 14. versében ezt olvassuk. Boldogok, akik megmossák ruhájukat a bárány vérében, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. A bárány vére volt az ár, hogy azokon a nyitott kapukon mi mind bemehessünk, akik magunkra vesszük a bárány vérét. Boldogságot keresed? Mosd meg azért szennyes ruhádat, életedet az ő vérében. És, az ő menny, és ő vár minket a mennyben a kitárt kapukkal és az ő kitárt karjaival. Mit jelent ez a jelenben? Mert hát nem a középkorban élünk, ahol ezt mondjuk egymásnak, hogy itt a síralom völgyén valahogy át evickélünk, aztán majd vár minket a mennyei dicsőség, Nem hisszük azt, hogy Isten uralma már ebben a világban is érvényesül, és ezeknek a szavaknak már itt, ebben a világban is nagy jelentősége van ránk nézve is. De vajon hogyan? Mert van, aki azt mondja, hogy egy keresztény ember az nem sír. Mi nem lehetünk szomorúak. Még egy koporsó mellett is inkább újonganunk kellene, hogy eltávozott, most már ő a mennyben van. Egy keresztény embernek nem fáj semmije. Ó, milyen tévelygő tanítás ez. Mert hogy igen, sírunk. Mert fáj, amikor elvesztünk valakit. Mert fájnak a tagjaink. Mert megbetegszünk. Igen, mi is ebben a törött világban élünk. A különbség csak az, hogy mi nem reménység nélkül élünk, majd énekeljük a záró énekben. Hagyd a bút, s a gondot el. Légy vidám, ha megérzed, hogy tenni kell és tűrni kell még. Az a különbség, hogy mi nem süllyedünk bele a reménytelenségbe, hanem tudunk felfelé nézni, vagy tudjuk átérezni az Isten ölelő karjait, hogy ő itt van velünk. Ő ott van velünk a gyászban, a sírásban, a fájdalomban. Élünk a nehézségek, a fájdalmak között, de az Isten jelenlétében, hogy ő itt van velünk. Ő már most velünk akar lenni, ő már most a mi Istenünk, ő már most a mi atyánk. Jézus Krisztus áldozatával, kereszt halálával minden akadályt eltávolított az útból. Szabad utunk van az Istenhez. Miért élnénk az Isten országán kívül? Hiszen Isten országa már itt van. De még nem éljük meg annak teljességét. Mégis az eljövendő mennyország képe itt is utat mutat, irányt szab az életünkben. Hogy élhetünk másfajta közösségben, hogy élhetünk az Istennel különleges, egészen intim kapcsolatba. Gondoljatok csak bele, hogy ki az, aki letörli az arcunkról a könnyet. Sokszor még a hozzánk legközelebb álló sem nyúl a zsebkendőért, hogy letörölje az arcunkról, mert ez olyan, az a miénk. És Isten egészen közel jön, hogy letörölje az arcunkról a könnyet. Egészen különleges kapcsolatban lehetünk vele. Reménytelen, sötét prognózisokat hallunk a világ jövőjéről. De ne veszítsétek el bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Testvéreim, mi nem a világ végét várjuk, nem attól rettegünk, hogy elpusztul ez a világ, hanem a mi szerelmes vőlegényünket, az Úr Jézus Krisztust várjuk, epekedve, reménykedve. Jövel, Uram Jézus. Amen. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy olyan könnyen megyünk együtt a károgókkal, és mi magunk is nagyon könnyen elmerülünk a reménytelenségben, mikor körülöttünk levő világra nézünk. Bocsáss meg, hogy mi felejtkezünk meg te rólad, és közben téged vádolunk, hogy miért felejtkeztél meg erről a világról, benne mi rólunk. Bocsáss meg, hogy mi fordítottunk hátat neked. És köszönjük, hogy te újra meg újra elénk állsz, és újra meg újra megmutatod nekünk a te mennyei dicsőségedet, a reménységet, hogy te mennyire szeretsz bennünket, hogy mindent elveszel az útból, hogy hozzánk jöhess. Köszönjük Jézus Krisztus áldozatát, az ő halálát. Köszönjük, hogy ő érte szólíthatunk meg most is téged, hogy ő érte lehetünk a te gyermekeid, hogy ő érte lehetünk egy nép tagjai. Segíts nekünk máshogyan élni ebben a világban, mint ahogy a körülöttünk levők. hadd tudjunk a te dicsőségedre élni, testvérként, szeretetben. Hadd zendüljön ki innen ebből a gyülekezetből is a te evangéliumod, hogy itt a körülöttünk élők, mikor a szentendrei reformátusokra gondolnak, akkor hadd gondoljanak te rád, hogy te milyen végtelenül, halálosan szereted az embert. Kérünk, Urunk, legyen a te áldásod a te népeden, és segíts nekünk, hogy megtaláljuk az utat te hozzád, hiszen te itt állsz egészen közel, mi meg az egész világot befutjuk, a boldogságot keresve. Kérünk, Urunk, légy velünk minden nap, a csendességünkben szólíts meg bennünket, vezess minket, mutass utat, mert szükségünk van rád, mert eltévedünk. Így kérünk különösen is a fiataljainkért, a gyermekeinkért. Kérünk, Urunk, hogy vigyázz rájuk, áld meg őket különösképpen is a te kegyelmeddel. Különösen kérünk a ma délutáni összegyülekezésükért, az Isten tiszteletükért, hogy fogadd el az ő hitüket, az ő áldozatukat, a dicséretüket, és áldjad meg őket, hogy a hitükkel másokat is te hozzád tudjanak hívni. Kérünk, Urunk, növeljed a fiatalokban a hitet, a reménységet. És kérünk a gyermekeinkért is, látod az aggodalmat a szívünkben. Annyi sok veszély vár rájuk, úgy aggódunk, hogy milyen világra nőnek fel. És azt is megvalljuk, hogy nem vagyunk valami jó példák, nem tudunk jó utat mutatni nekik. Ezért kérjük a te segítségedet. Mert nincs más esélyünk, csak ha mind téged követünk, ha rád hallgatunk, ha neked engedelmeskedünk. Kérünk, Urunk, eléd hozzuk ezt a világot, de hiszen előtted van, hiszen a tiéd. De megvalljuk, hogy nincsenek szavaink, mikor látjuk azt a sok embertelenséget, hogy az emberi élet értéktelenné válik, hogy az ember még állathoz méltóan sem viselkedik. Mikor látjuk a katasztrófákat, mikor halljuk betegségek híreit, könyörülj meg ezen a világon, Urunk, hiszen a tiéd. Élünk, Urunk, jövel, Uram Jézus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenünk. Amen.